91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizenegy pontos vállalkozóknak szóló intézkedéscsomagot jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az alanyi áfamentesség értékhatárát lépcsőzetesen emelik, 2026-ban 20 millió forint lesz, később évente kismértékben növekszik majd. Az átalányadózó költséghányadját 2026-ban 45%-ra, 2027-ben 50%-ra emelik. Csökkentik a szocfó alapot a főállású egyéni vállalkozóknak, kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk felszámolását és zöld beruházásokat, ez a barna mezős fejlesztésekre vonatkozik. Adókedvezményt adnak az energiaellátóknak az infrastruktúra fejlesztésére, megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékkiadó emelését, 5 millióról 20 millió forintra emelik a társasági adó előleg értékhatárát, a mikrovállalkozók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra emelik, 80 ezer egyéni vállalkozónak a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését. A kormányfő szerint a 11 intézkedés összesen 89 milliárd forintba fog kerülni, amit a megemelt bankadóból fedeznének. Magyarország képes arra, hogy egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti gazdaságpolitikát folytassunk, fogalmazott Orbán Viktor. Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árrés csökkentésnek köszönhetően, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára ismét a Facebook oldalán. Zsigó Róbert azt írta, ha kivezetné a kormány az árrés csökkentést, sok termék ára szinte azonnal emelkedne, átlagosan mintegy 25%-kal lennének drágábbak azok az alapvető élelmiszerek, és több mint 30%-kal azok a drogériai termékek, melyekre érvényes az intézkedés. Mint elmondtam, több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak a szakemberek, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett, és legalább 265 eljárás indult. Összességében már több mint 220 millió forint bírságot szabtak ki végleges határozatként. Több mint 3100 darab 10 hektárnál kisebb területű állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség mától a gazdák számára, közölt az Agrárminisztérium. A területekre 30 napig, azaz december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni a tárca elektronikus pályázati rendszerében. Ötnapos ülésre készül az országgyűlés. Napirenden lesz egyebek mellett a tavalyi költségvetés végrehajtása, a társasházi építményi jog bevezetése és a műhús betiltása. Ez utóbbiról korábban az agrárminiszter azt mondta, semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket, ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő. A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli, fogalmazott Nagy István. A héten az országgyűlésben voksolnak a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tíme a tiszteletdíjának csökkentéséről is. A koraszülöttekért országos egyesület mai a koraszülöttek világnapjára meghirdetett figyelemfelhívó kampányához ezúttal is számos fővárosi és vidéki helyszín, illetve cégek, intézmények és szervezetek is csatlakoztak. Az idejévben lila színbe boruló épületek teljes listája elérhető az új www.koraszülöttekvilágnapja.hu internetes oldalon. Az egyesület az MT-vel azt közölte, Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra. Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely ma kezdődött a közutakon. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Ukrajna és Franciaország elnökei nagyszabású katonai megállapodást írnak alá. A dokumentum várható arra fele vadászgépek Kijevnek történő szállításáról is rendelkezik majd, írta meg a Union ukrán hírügynökség. Eszerint Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij találkozóján a két elnök mellett ipari képviselők is jelen lesznek, a felek pedig szándéknyilatkozatot írnak alá. Japánban több mint egy év szünet után ismét kitört a Sakurajima tűzfányó, amely több mint 4000 méteres hamufelhőt lövel le magasba. A hatóságok hármas riasztási szintet rendeltek el, amely megtiltja a hegy megközelítését. Áldozatokról, károkról nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult az ég, sokfelé várható még eső, zápor, felerősödött a szél. A déli és keleti országrészben viszont kisüthet a nap, a csúcshőmérséklet 12-14 fok körül alakul. Holnap a csapadékzóna délkele felé elhagyja az országot, és kisüt majd a nap mindenhol. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, 93 éves korában elhunyt Kis László, nyugalmazott MÁV főfelügyelő, tiszteletbeli hajós kapitány, akivel a Szent István Rádió hullámhosszain számtalan riportot készítettem. Ezek közül a riportok közül választottam egyet, hiszen a mai alkalommal ráemlékezem egy emlékműsorral. Nos, a választásom egy 2011-ben készült riportomra esett, amikor is Laci bácsi 80. születésnapját ünnepelte, ezen apropóból is beszélgettem velem, és mivel nagyon szeretett utazni, és egy igazi világutazó, világjáró volt, természetesen úti élményeiről is kérdeztem őt. Nos, ezzel a műsorral emlékezem kedves riportalanyomra. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm régi kedves ismerősömet, Kis Laci bácsi, tiszteletbeli hajós kapitányt. Laci bácsi, Istenhoz tanálunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm szépen, nagy örömmel jöttem, mint általában, mindig most is természetesen. Ide mindig szívesen jövök.
Nem olyan túl régen találkoztunk, akkor beszámoltunk a Földön, Vizen, Levegőben című könyvének megjelenéséről, és akkor beszélgettünk egymás. Azóta mi is történt önnel?
Hát nagyon sok minden történt. Miután megjelent a könyvem, szokásos módon vettem a laptopomat a hónap alá, levonultam csegélyre, és folytattam az írásaimat, pontosabban ezt megelőzően az utazásaimat. Mivel Nyíras jegyében születtem, ezt mindenki tudja, hogy a Nyíras jegyében születettek szeretnek utazni, és nálam ez egyértelműen így vonatkozik. Gyermekkorom óta mindig szerettem utazni, lényegében ezért kerültem annak idején még a Magyar Államvasutak szolgálatába is, mert abban reménykedtem, hogy ott majd szabad jeggyel végigutazhatom én is feleségemmel, fiammal együtt az egész Európát tulajdonképpen. Ami meg is történt, hála jó Istennek, ez sikerült is, és A tervem továbbá is az volt, hogy azokra a földrészekre szeretnék még eljutni, újabb népeket, kultúrákat megismerni, ahová még az eddigiek során nem tudtam valamilyen oknál fogva eljutni. Hát hála jó Istennek ez sikerült is, mert minden időmet, minden pénzemet abból a kis nyugdíjamból, amit meg tudok spórolni, az égvilágon semmire hál' Istennek nem kell költenem, mert mindenem megvan, még aktív koromban megszereztem mindent, szépen berendezett lakásomat, a garást, a kocsimat, a nyaralómat, öltözködéset nem kell költenem, tehát azt a kis szerény ebéret, amit a szomszéd iskolából naponta megkapok, abból el tudok spórolni mindig annyit a nyugdíjamból, hogy egy következő utazásra összetudok annyit gyűjteni, hogy szerényen, de azért vidáman, jókedvűen el tudjak utazni, el tudjak jutni más országokba, más földrészekre.
Öltözködésre nem kell költenie, de áruljuk el, hogy mindig elegánsan öltözködik, tehát azért odafigyel arra, hogy úriemberként jelenjen meg, bárhova is kap meghívást.
Hát ez természetes, hiszen annyi meghívásom van, ismernek szinte az egész országban, a legkülönbözőbb rendezvényekre hívnak meg, és hát ha nyugdíjas, ha nem nyugdíjas, vagy nyugdíjas tiszteletbeli hajóskapitány, azért a megjelenése mindig adni kell. Én ezt megtanultam már gimnazista koromban, itt a szemben lévő református Léve József gimnáziumban, ahol nekem olyan tanáraim voltak, akik mikor beléptek az osztályterembe, akkor szinte vigyázva állva, tisztelettünk előttük úgy jelentek meg, mint akit a skatujából húztak ki. Ezek a tanárok minket nem csak tanítottak, ezek neveltek is. Hála jó Istennek, igen sokat köszönhetek ezeknek a sajnos már valamennyien elmentek, nincsenek közöttünk, valamennyien elmentek, de most már nem csak ők, hanem az osztálytársaim is, akikkel most volt módom legutóbb találkozni a 60 éves érettségi találkozón, itt az öreg Alma Máterben, és a 46 fős osztályból már csak 12-en tudtunk megjelenni ezen a találkozón, de a találkozónkot követően rövid időn belül újabb két osztálytársunkat veszítettük el, akiktől el kellett búcsúznunk sajnos. Hát ilyen az élet, rövid az élet, és ezért igyekezni kell kihasználni az embernek minden szabad idejét.
És hála a jó Istennek, ki is használta a szabad idejét, ahogy említette, nyugdíjas éveiben nagy álmai váltak valóra, az utazással, az utazgatással. Nos, milyen fontosabb országokban és városokban is fordult meg az elmúlt években, ha fellapozhatjuk az ön képzeletbeli és nem csak képzeletbeli úti naplóját, amelyet megírt és papírra vetett, akkor milyen fontosabb állomásai is vannak annak az úti naplónak?
Hát, aki ezt fontosan szeretné tudni, az fellapozhatja a honlapomat, a www.kishajos.hu című honlapomat, ott megtalál minden, nem csak a leírásokat, de a fotókat is, amelyeket ezekben az országokban, ezeken a földrészeken készítettem. Hát én megpróbálom alfabétikus sorrendben elmondani, hogy tulajdonképpen hol is jártam én az életem során. Kezdve Angliával, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, érz alatt a Szicíliát is, Portugália, Oroszország, Skócia, Svédország, Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia, Texas, Florida, Nevada, Arizona, New York, New Jersey, Washington államokban jártam, azon kívül Ciprusban, Egyiptomban, két ízben is, Jordániában, Máltán, és a hozzátartozó Gozó-szigeten, Marokkóban, Tunéziában, talán el sem tudom mindegyiket már sorolni. Azért kell ezeket aztán meg is írnom, mert el ne felejtsem, de hogy a ködbe vészen a múltam, és én magam is szívesen veszem elő olykor-olykor, és olvasgatom ezeket az írásokat, amelyeket aztán megjelenítettem most már nem könyvformájában, hanem kihasználva az internet adta lehetőségeket. A Royal Magazine utazás rovatában jelentek meg tulajdonképpen ezekről az utazásokról készült írásaim, így például a húsvét Costa Braván, vagy a nagypéntek Máltán, Nápolyt látni és pont-pont-pont nem meghalni, tovább élni természetesen. A Tiszától az Atlanti-óceánig cím alatt portugáliai élményemet írtam meg, majd az Amerikai Egyesült Államok Tiszacsegétől San Franciscóig címmel, végül New Yorkból Washingtonba címmel jelentettem meg írásomat, életem legnagyobb élményét fogalmaztam meg tudnilik. Annak idején ebben az iskolában, amelyről korábban szóltam, az öreg Alma Máterban, a Léve József Református Gimnáziumban, 5 évig tanultam az angolt, és én ebben az időben leveleztem egy New York-i magyar kislánnyal, akinek magyar szülei voltak, de ő sajnos nem tanult meg magyarul, és így angolul kellett leveleznünk. Nekem ez jól jött, mert így legalább ambicionált a további az angol nyelv tanulására. és 12 évig leveleztem, és én akkor 16 éves koromban megfogadtam, miután láttam azokat a gyönyörű szép képes lapokat, meg fényképeket, amit ő küldött nekem a leveleiben, hanem ide nekem feltétlenül el kell jutnom, addig én nem hallhatok meg, én még New Yorkot meg nem látom. Hát miután már a 80. születésnapomhoz közeledtem, ebben az esztendőben úgy érzem, már nem sok lehet hátra, ezért az I betűre rá kell tenni a pontot, és életem legnagyobb vágyát meg kell valósítanom. És ez történt, amikor az interneten olvastam, hogy megindul Budapest-Ferihegy és New York között az első közvetlen légijárat, abban a pillanatban lefoglaltam az ülőhelyemet az amerikai légitársaságnál, és elrepültem Amerikába. Április 7-én már a John Foster Kennedy repülőtéren landoltam, úgyhogy meg tudtam ismerkedni New York-kal, magával a nagyvárossal, és ha már New Yorkban vagyok, gondoltam egyet, többet az életben talán már nem fogok tudni ide eljutni, ha már lúd legyen kövér, gondoltam, akkor már ellátogatok Washingtonba is, meglátogatom a Fehérházat, a White House-t, a Fehérházat, a Kapitóliumot. Óriási élmény volt feljutni azonnal lépcsőn, ahol megépítették és mármányból elkészítették a nagy amerikai elnök George Washingtonnak a szobrát, és ott, mikor megálltam a lépcsőn és láttam ott az érdeklődő tömeget, arra gondoltam, atya úristen, annak idén Luther Márton így mondta el a nagy világhírű beszédét, hogy hogy fogadták azok az emberek, és ilyen történelmi helyre sikerült eljutnom. Felemelő érzés volt ez is.
Miért volt annyira fontos önnek, hogy eljusson még életébe New Yorkba, Washingtonba? Volt egyfajta fogadalma, vagy volt önben valamilyen belső késztetés?
Amint említettem, 16 éves koromban én ezt megfogadtam akkor, hogy én nekem az életem folyamán, még mielőtt meghalnék, ezt meg kell valósítanom. Tehát ez az amerikai kapcsolat, ez a levelezés. Nem is szerelem alakult ki ebből a kapcsolatból, hiszen a Klárika, Miss Klára Mátyus férhez ment, én megnősültem, aztán megszűntek a levelezések is, de a vágy York iránt, Manhattan iránt és a környék iránt, az tovább élt bennem. Ezt meg kellett valósítanom. És általában az életben, amit én nagyon elhatároztam, azt mindig meg szoktam valósítani. Nagyon nagy kitartás, szorgalom kell hozzá, és szeretem a kihívásokat, és azokat szeretem megvalósítani. Ez is azok közé tartozott.
Vár egy új világ, még vannak csodák, most végre megmutathatom, milyen New York, hogy csillog a fény, sok bánat s remény. New Yorkban kóborolni jó, ilyen New York. Ébren is azt hiszed, hogy álom, mert mindig más. Azt súgja, lehetsz te még egy igazi sztár. Hagyd el a vibbát, itt más a világ, itt végre újra kezdheted az életed. Tőled függ már, mi kell, bukás vagy karrier, mindent ígér, New York, New York. Hogy álom, mert mindig más. Azt súgja, lehetsz te még egy igazi sztár. Kaptál és levezel a neved már. Dobd el a vippát, a sok New York. és vár a világ. Tőled fél, már mi kell, bukás vagy, karrier vár mindig rád.
Idén betöltötte 80. születésnapját, és ez a szép kerek évforduló egy álom beteljesülését hozta meg önnek, mert hogy nem akárhol, Athénban, az Akropolis lábánál ünnepelte meg a születésnapját. Hát ez nem akármi.
Hála jó Istenek, nagyon sokan megkerestek, szóban, levélben, írásban, e-mailben. Tegnapi napig 120 gratulációt kaptam a 80. születésnapomra az ország minden részéből. Hál' Istennek nagyon sokan ismernek, sokan szeretik, tisztelik a munkámat is, az emberi magatartásomat is, és ennek tudom be azt, hogy ilyen sokan megkeresnek. Nagyon jeles évforduló, ez egy nagyon szép kerek szám, ez a 80-as esztendő, és éppen azért talán az életemben soha nem vártam annyira egy-egy születésnapot, mint most éppen a 80-at. Még úgy drukkoltam is, hogy talán csak megérem, hát jó Istenem, hát azt a 80-at érjem meg, és ha már megérem, akkor ezt valami rendkívüli helyen kell méltó módon megünnepelni. És ekkor határoztam úgy, hogy elrepülök Görögországba, Athénba, és az Akropolis alatt Athéne istennő lábainál szeretnék az Istennek hálát adni, hogy megértem ezt a 80 esztendőt, és kérve a segítséget további életemhez is.
Miért volt fontos Athén?
Athén, hát tulajdonképpen ez a fellegvár 165 méterre a tengerszint fölött, ahová el kell mondjam, hogy talán a születésem másnapján a legidősebb voltam, aki felmentem itt a magaslatra, mert körülnéztem a világ minden részéből érkező csoportok között, általában angol és görög nyelven vezették a csoportokat, de én csak másodmagammal erre a nagy meredek lejtőre, ott azok a hatalmas sziklák és kövek között, ahol valamikor a spártaiak, a velenceiek, a görögök, sőt a második világháborúban a német tisztek taposták a csizmáikkal ezeket a köveket, hát én hála jó Istennek feljutottam ide időskorom ellenére, egészen a csúcspontig, a görög lobogó árbocáig. És itt adtam én hálát a jó Istennek, hogy sikerült ezt is megérnem. Mert ez egy csodálatos dolog. Olyan sokan nem érik meg a 80 esztendőt. És én remélem még azt is, hogy még egy pár esztendőt talán aratik a számomra, és ezeket a nagyon kellemes, sok élménnyel tarkított utazásomat talán még tudom folytatni.
És fénykép is készült természetesen arról a pillanatról, amikor ott áll az Akropolis lábainál.
Természetesen sok fotót készítettem, mert ezt meg kellett örökíteni. Igen, hát a napokban megjelent már újságokban is az a fotó, és éppen a karyatidák előtt állok, és mutatom az ujjamból, íme itt vagyok, elérkeztem, feljöttem. És elsétáltunk a parlament előtti nagy központi térre, a Szintagma, magyarul alkotmánytérre, ahol egyébként is szerettem volna megjelenni, ugyanis ott le kell fényképezni mindenképpen, aki már Athénba jár, azt a gyönyörűséges őrségváltás, ami ott történik az ismeretlen katona sírja előtt, és rengeteg ember volt ott. Volt egy központi fotós is, aki a rengeteg galamb közül a járókelőknek a kezébe ad, a markába önt egy kis magot, és erre oda repül a rengeteg galamb, és ő erre csinál egy fotót. Pillanatokon belül euróért a járókelő ember meg is kaphatja az ott készült fotót. Igen, hát ez egy üzlet. Végig sétáltunk az athéni Váci utcában, csak itt tudom jellemezni, mindkét oldalon fényes üzletek, az üzletek tele, a világ minden részéből érkező márkás áruféleségekkel. Csodálatos. Hát jó néhány üzletbe be is tértünk, ami nekem feltűnő volt férfinak, hogy minden második üzlet cipős volt, tehát lábbelit árultak, szinte minden második üzletben. Na, meg aztán az utca végén volt egy nagyon érdekes régi építésű templom, amit le kellett fotózni, és hogy megismerkedjünk a város életével, ahhoz minden városban, amerre járunk a világon, el kell menni a nagypiacra. Természetes módon itt is felkerestük az athéni nagypiacot. Hát amit ott látott az ember szemszának ingere, ott minden megtalálható volt, az a rengeteg gyümölcs. Hát az érthető módon. De ami nálunk hiányciktek számít, az a rengeteg finom bárányhús. Ott fel vannak függesztve a henteseknél. A kolbászok mázsaszámra kiterítve. Fantasztikus látvány volt, és tömeg van is. Szombati nap volt, amikor itt jártunk, és hát láttam, hogy az athéni asszonyoknak nem okoz problémát a vasárnapi ebédhez az alapanyag megvásárlása, amely itt minden van. Természetesen, ha már az ember Athénban van, akkor a plákát is meg kell keresni. Ez Athénnek a óvárosa. Keskeny kis szűk utcáskák, nagyon hangulatosak, nagyon romantikusak, tele kis éttermekkel, sörözőkkel, üzletekkel. Nagyon jó, szép hangulata van ennek is. Na meg aztán étterembe vacsoránál egy kis görög zenét is kellett hallani, mert az hozzátartozik nyilvánvalóan egy athéni kiránduláshoz. Sok ilyen élményben volt részünk, ezzel a rövid idő alatt is sok szép élményt értünk meg. Javaslom mindenkinek, hogy keresse fel Görögországot és Athént. Én első ízben Ciprus szigetén találkoztam a görög emberekkel. Én ott tapasztaltam azt meg, hogy mennyire vendégszeretőek, minden figyelmesek, milyen udvariasak, és ez úgy megmaradt bennem kellemes élményként, és most valóban ugyanezt tapasztaltam a fővárosukban. Hát tulajdonképpen jutottam el első ízben 2009. november és decemberben Kaliforniában, Észak-Amerikában, de ha már Kaliforniában vagyok, akkor tovább mentem, határokon túlmentem. Kíváncsi voltam nagyon San Franciscóra például, úgyhogy érkezésem után következő hajnalban már repülőre ültem és tovább repültem San Franciscóba, hogy meggyőződjek arról tényleg arról a Golden Gate-ről, amit aztán sikerült autóval átautóznom, ami a maga idejében, amikor építették, akkor a világ legnagyobb hídja volt, és olyan szerencsém volt itt is, hogy annak ellenére, hogy általában ködös napok szoktak lenni, most sziporkázó napsütésben tiszta kék ég alatt autóztam át, sőt, hajóval körbehajóztam az Alcatraz szigetet, azt a szigetet, ahol Al Capone-t, a világ legnagyobb gengszterét őrizték annak idején. Körbehajóztam, mert ha már tenger meg óceán, akkor az hajózás nélkül nem maradhat el, úgyhogy még a hajós kapitánnak is átadtam a tiszacsegei hajósok üdvözletét. Igen, nagyszerű élmény volt, de aztán kíváncsi voltam Los Angelesre. Átrepültünk Nevadába, és megismerkedtünk Los Angelesnek az életével. Na de ha már itt vagyunk Nevadába, akkor a szomszédban van Arizona, és a világ egyik nagy öröksége, a Grand Canyon, a világörökség. Hát beneveztem a szállodánkba, be lehetett nevezni egy helikopteres túrára, és a Grand Canyonba elrepültem a nagy folyó fölött, a Colorado folyó fölött. Itt is csináltam jó néhány fotót. Fantasztikus élmény. Ez felemelő, szó szerint felemelő érzés volt. Itt aztán még a város fölött is csináltunk néhány kört, de ilyenkor Los Angeles azt tapasztaltam, hogy nappal általában alszanak az emberek. Éjszaka szórakoznak, kártyáznak, ruletteznek, szerencsejátékot folytatnak, nappal pedig kipihenik az éjszakai fáradalmakat, a nagy izgalmakat. Továbbá volt egy olyan nagy szerencsém, hogy hogy ne mennék én el az Atlanti óceán partjára, a Csendes óceántól az Atlanti óceánig. Így aztán repülőre ültünk, és így volt szerencsém még Texas-t is meglátni, úgyhogy Dallasban még egy valódi gyoki kalapot is vásároltam magamnak szuvenírnek, és innen repültünk aztán tovább Floridába, ahol egy ötcsillagos luxus szállodába tölthettünk 5 napot, és december lévén fürödhettünk napsütéses időben az óceán hullámaiba. Igen, hát ez egy csodálatos út volt, fantasztikus 2 hét volt, mondanom sem kell, azért Los Angeles-t meglátogattam, és megtaláltam azoknak a kedvenc színészeimnek a nyomait, a kéznyomait, a lábnyomait, akiket mindig szerettem, tiszteltem mai napig is, sőt, elmentem Beverly Hillsbe is, hogy megnézzem, milyen körülmények között élnek a mai nagyművészek, a mai színészek. De meglehetősen zárt világ, úgyhogy abból nem sok mindent lehetett látni, de hát a legnagyobb futballistáknak azért láttam a házát, ami nem volt annyira körülkerítve, mint a többieké, hogy a panoráma megmaradjon neki, nem kerítette olyan hatalmas ösvényekkel, mint általában többiek szokták, onnan gyönyörű rálátás van az óceánra. Fantasztikus élmény volt ez is.
Tiszteletbeli hajós kapitányként mutattam be Tiszacsegén, a tiszacsegei hajózás 100%-osan az ön nevéhez kapcsolódik és kötődik, aztán egy pár éves szünet következett, közel 7 év, és 7 év szünet után újra hajós kirándulásra várta a kedves érdeklődőket, és a Tiszán hajózhattak önnel.
Igen, igen. Ennek az a története röviden, hogy 2 miskolci vállalkozó úr megkeresett, azzal, miután ismerték a 12 éves hajós múltamat, hogyha felvállalnám a tiszai személyhajózást halóporéból újraéleszteni, ők hajlandók lennének a Mahartól egy hajót megvásárolni. Miután én Tiszacsegén élem az életemet gyakorlatilag májustól októberig a nyári hónapokban nyaralomba, amely korábban a Mahart tiszai kirendeltsége volt, nincs hajó Tiszacsegének. Hát gondolkodtam egyet és rábólintottam. Erre megvásárolták a Mahartól valóban a 100 személyes elegáns leányfalú motorost, és már a tavaszi nagy utazási kiállításokra Budapestre, Debrecenbe és Miskolcra már én vittem el az információs anyagot a hajózásról, és az én hagyományomnak megfelelően nagyon szép ünnepi szezonnyitót szerveztem a tiszacsegei bázis kikötőben, amit a televíziók is közvetítettek, rádiók is, és hát nagy örömére szolgált mindenkinek. Szokásos módon persze most sem kerülhették el a gyönyörű tiszacsegei virágokból font koszorút, most is a fedélzetről dobtam be a televíziók operatőjének ez a poén, erre várnak, erre a pillanatra várnak mindig. Olyan gyönyörű virágkoszorúkat készítenek nekem ilyen alkalommal minden esztendőben, hogy mikor átveszem szinte, a könnyek kuglanak a szememből, annyira elérzékenyülök csak a virágkoszorú látvány. Ez egy csodálatos érzés, csodálatos látvány. És megkértem a református egyház lelkészét, hogy jöjjön ki erre az ünnepi alkalomra, és áldja meg a hajót és a Tiszát, meg is történt, sőt meghívtam még a felsőolcai nyugdíjas férfi kórust is, akik nagyon szép műsort adtak a kikötőben is, meg fenn a hajó fedélzetén is. Csodálatos élmény volt, és utána jó néhány csoport volt, akik személyesen engem kerestek meg azzal, hogyha felvállalnám az ő csoportjuk vezetését és a program vezetését, irányítását, akkor eljönnének újra hajózni a hajó fedélzetére. Hát ezeknek nem lehetett nemet mondani. El kellett vállalnom, hogy elmentem velük, és újra átértem azokat a régi szép élményeket, amit 7 évvel korábban befejeztem. Akkor már 73-74 éves voltam, és akkor bejelentettem a Mahart vezérkarnak, kollégáknak, hogy annyira felfutattam a tiszai személyhajózás, hogy egyedül, miután a feleségem meghalt, minden teljesen egyedül kellett csinálnom, és ezt már fizikailag nem fogom bírni. Én pedig, ha valamit nem tudok 120%-osan megoldani, akkor inkább nem vállalom. Hát aztán így került rá sor, hogy mégiscsak megvalósítottuk, és 7 éves szül után újraindult a Tiszán a személyhajózás. Tisza csegétől, Tiszafüred örvényig a Tiszatóra. Én minden esetre mai napig is nagyon szeretek hajózni. Bárhová megyek, még most is, amikor a születésnapot ünnepelendő elmentem Athénbe, hát mondom, nem mulathatom el, hogy a kikötőbe ki ne menjek azért. Hát persze Piraeus is meg kellett látogatnom, legalább 2-3 óriás hajóról csinálta egy-egy fotót. Nosztalgiáztam egy kicsit ott is. Fáj a szívem ilyenkor, amikor látom, de legjobb az akkor örülök, amikor én is fennlehetek a fedélzeten, és a közönséggel együtt hajózhatok, mint utas.
Az elmúlt percekben Kis László tiszteletbeli hajós kapitányra emlékeztem, aki a közelmúltban 93 éves korában elhunyt. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából a szegények jubileumi napján. Te vagy, Uram, az én reménységem címmel Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. A szegények jubileumának eseményei a hajléktalanok védőszentjének pártfogásával. Leó pápa felavatta a Szent Márton Orvosi Rendelő Intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. XIV. Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. Te vagy, Uram, az én reménységem. Te vagy Uram az én reménységem. Ezek a szavak egy súlyos megpróbáltatásoktól terhelt szívből törnek elő. Sok kemény terhet raktál rám, mondja a zsoltáros. Mindezek ellenére lelke nyitott és bizalommal teli, mert hite szilárd, felismeri Isten támogatását is megvallja, valóban te vagy sziklám és várom. Ebből fakad rendíthetetlen bizalma abban, hogy az Istenbe vetett remény nem csal meg. Uram, hozzád menekülök, ne hagyd soha szégyent érnem. Az élet megpróbáltatásai közepette a reményt az Isten szeretetétől szerzett erős és bátorító bizonyosság élteti. Isten szeretete a Szentlélek által árad ki a szívünkbe. Ezért a remény nem csal meg, és Szent Pál ezért írhatja Timóteusnak, azért fáradunk és küzdünk, mert remélünk az élő Istenben. Az élő Isten ugyanis a reménység Istene, aki Krisztusban az ő halála és feltámadása által a mi reménységünké lett. Nem feledhetjük, hogy ebben a reményben részesültünk az üdvösségben, és ezért gyökeret kell vernünk, és meg kell maradnunk ebben a reményben, szól a pápa üzenete. A szegény egy erős és megbízható remény tanújává válhat, éppen azért, mert ezt a reményt egy nélkülöző, kiszolgáltatott, kirekesztett, bizonytalan élethelyzetben vallja meg. Nem a hatalom és a birtoklás biztonságára támaszkodik, éppen ellenkezőleg. A hatalmi és vagyoni viszonyok terheit viseli, és sok esetben ezek áldozataivá válik. Reménye csak is másra támaszkodhat. Amikor elismerjük, hogy Isten a mi első és egyetlen reményünk, mi magunk is megtesszük ezt a lépést a mulandó remények világából az örök remény felé. Ha őszintén vágyunk arra, hogy Isten legyen utitársunk, a vagyon elveszíti túlzott jelentőségét, mert rátalálunk az igazi kincsre, amelyre valóban szükségünk van. Fülünkben csengenek az Úr Jézus világos és határozott szavai, amelyekkel tanítmányait figyelmezteti, ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, a mennyben gyűjtsetek. A legnagyobb szegénység az, ha valaki nem ismeri Istent. Erre emlékeztetett bennünket Ferenc pápa is, amikor az Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ezt írta, a legrosszabb, a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre. Szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. Ez egy alapvető és egészen sajátos felismerés annak, hogyan találhatunk rá Istenben igazi kincsünkre. Ezzel összefüggésben János apostol hangsúlyozza, ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ez a hit szabálya és a remény titka. A földi javak, a kézzel fogható valóságuk, a világ nyújtotta örömök, az anyagi jólét, bármennyire fontosak is, önmagukban nem elegendőek az, hogy a szíved boldoggá tegyék. Az anyagi javak gyakran megtévesztők, és a szegénység drámai formáihoz vezethetnek, elsősorban ahhoz, hogy az ember azt hiszi, nincs szüksége Istenre, és életét tőle függetlenül irányíthatja. Eszünkbe juthatnak Szent Ágoston szavai, Isten legyen minden reményed, érezd, hogy szükséged van rá, hogy betölthessen téged. Nélküle bármi legyen is, csak még üresebbé tesz, tanítja a pápa üzenete. A keresztény remény, amelyre Isten igéje irányítja figyelmünket, bizonyosságot jelent életutunk során, mert alapja nem az emberi erő, hanem a mindig hűséges Isten ígérete. Ezért a keresztények a remény kezdettől fogva a horgony jelképével kapcsolták össze, amely a szilárdság és a biztonság szimbóluma. A keresztény remény olyan, mint egy horgony, amely szívünket az Úr Jézus ígéretéhez köti, aki halálával és feltámadásával megváltott bennünket, és újra el fog jönni közénk. Ez a remény folyton az új eget és az új földet tárja szemünk elé, az élet valódi távlataként, ahol minden remény megtalálja a létezésének valódi értelmét, mert a mi igazi hazánk a mennyben van. Isten városa tehát kötelezettséget ró ránk az emberek városai iránt, amelyeknek már most hasonlóvá kell válniuk az örök városhoz. A remény, amelyet Istennek a Szentlélek által a szívünkbe árasztott szeretete tart fenn, az emberi szíve termékeny földi formája át, amelyből kihajthat a világ életét szolgáló szeretet. Az egyház hagyománya következetesen megerősíti a három isteni remény, vagyis a hit, a remény és a szeretet közötti körforgás valóságát. A remény a hitből születik, amely a szeretet talaján táplálja és élteti a reményt, hiszen a szeretet minden erény anyja, és a szeretetre ma, most van szükségünk. A szeretet nem ígéret, hanem valóság, amelyre örömmel és felelősséggel tekintünk, bevon bennünket és döntéseinket a közjóra irányítja. Akiben viszont nincs szeretet, az nem csak maga szenved hiányt hitben és reményben, hanem fele barátját is megfosztja a reménytől, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. A Szentírás reményre szóló felhívása tehát azt a kötelességet rója ránk, hogy következetesen és habozás nélkül vállaljuk felelősségünket a történelemben. A szeretet ugyanis a legfontosabb társadalmi parancsolat. A szegénységnek strukturális okai vannak, amelyeket fel kell tárni és fel kell számolni. Miközben ez a folyamat zajlik, mindannyian arra kapunk meghívást, hogy a remény új jeleit mutassuk fel, amelyek a keresztény szeretetről tanúskodnak, ahogyan számos szent tette ezt minden korban. A kórházak és az iskolák például olyan intézmények, amelyeket azért hoztak létre, hogy befogadhassák a leggyengébbeket és a társadalom peremére szorultakat. Ezeknek ma már minden ország közpolitikájának részét kellene képezniük, ám a háborúk és az egyenlőtlenségek gyakran még mindig akadályozzák ezt. A mai világban egyre inkább a remény jeleivé válnak a családtípusú otthonok, a kiskorúak számára kialakított közösségek, a meghallgatást és befogadást kínáló központok, a szegény konyhák, a hajléktalan szállók, a népfőiskolák, a tanodák, mennyi rejtett jel, amelyek mellett talán elmegyünk, pedig milyen fontosak ahhoz, hogy lerázzuk magunkról a közönyt és vállaljuk az önkéntesség valamelyik formáját, biztat a pápa üzenete. A szegények nem melléke szereplői az egyháznak, hanem a legszeretetettebb testvéreink, mert mindegyikük a maga létezésével, sőt szavával és bölcsességével kézzelfoghatóbbá teszi számunkra az evangélium igazságát. Ezért a szegények világnapja arra kívánja emlékeztetni közösségeinket, hogy a szegények állnak az egész lelkipásztori gondoskodás középpontjában. Nem csupán a karitatív szolgálat szempontjából, hanem abban is, amit az egyház ünnepelés hirdet. Isten magára vette szegénységüket, hogy az ő hangjuk, történeteik és arcuk által gazdagítson bennünket. A szegénység minden formája kivétel nélkül felhívás arra, hogy az evangéliumot konkrétan éljük meg, és a remény kézzel fogható jeleit nyújtsuk. Ezt a felhívást intézi hozzánk az egész szent év. Nem véletlen, hogy a szegények világnapját éppen kegyelmi esztendő végéhez közeledve tartjuk. Miután a szent kapu bezárul majd, őriznünk kell és tovább kell adnunk azokat az isteni ajándékokat, amelyekben egy imádságban, megtéréssel és tanúságtétellel töltött teljes év során részesültünk. A szegények a pasztorális tevékenységnek nem tárgyai, hanem kezdeményező aranyai, akik arra ösztönöznek bennünket, hogy mindig megtaláljuk az evangélium korunknak megfelelő megélésének új formáit. Ahogy az elszegényedés újabb és újabb hullámai követik egymást, fennáll a hozzászokás és beletörődés veszélye. Nap mint nap találkozunk szegény vagy elszegényedett emberekkel, és előfordulhat, hogy nekünk magunknak is kevesebb jut. Elveszítjük azt, amit korábban biztosnak tűnt, az otthont, a napi betevőt, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a megfelelő színvonalú oktatást és a hiteles tájékoztatást, a vallás és szólásszabadságot. A közjó előmozdítása során társadalmi felelősségvállalásunknak Isten teremtő tette ad alapot, aki a föld javait mindenkinek adja. Ahogyan ezeknek a javaknak, úgy az emberi munka gyümölcseinek is mindenkihez igazságosan kellene eljutniuk. A szegények segítése ugyanis igazságosság kérdése, még mielőtt a szeretet kérdése lenne. Ahogyan Szent Ágoston is megjegyzi, kenyeret adsz az éhezőnek, de jobb volna, ha senki sem éhezne, még ha így nem is lenne, akinek adni lehetne. Ruhát adsz a mezítelennek, de mennyivel jobb lenne, ha mindenkinek volna ruhája, és nem létezne ilyen nélkülözés. Kívánom, szól Leó pápa üzenete, hogy ez a jubileumi év ösztönözzön intézkedéseket a szegénység régi és új formáinak felszámolására, és kezdeményezéseket a szegények közt is a legszegényebbek megsegítésére. A munka, az oktatás, a lakhatás és az egészség képezik az alapját annak a biztonságnak, amelyet fegyverekkel sosem lehet megteremteni. Őszinte elismerésem a már folyamatban lévő kezdeményezésekért és azért az elkötelezett munkáért, amelyet nemzetközi szinten nap mint nap meg annyi jó akaratú embert. Nap mint nap meg annyi jó akaratú ember végez. Bízzuk magunkat a boldogságos Szűz Máriára, a szomorúak vigasztalójára, és vele együtt zengjük a remény énekét, magunkévá téve a Te Deum szavait, In te domine speravi, non cum fundar in eternum. Te vagy Uram én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Kelt a Vatikánban, 2025. június 13-án, Páduai Szent Antal a szegények vérőszentjének emléknapján, 14. Leó pápa. A szegények jubileumának eseményei, a hajléktalanok védőszentjének pártfogásával. 2025. november 14-én, péntektől november 16-án vasárnapig tartották Rómában a szegények jubileumát. A szegények jubileuma a szegények 9. világnapjához kapcsolódik, amelyet 16-án vasárnap ünnepeltek szerte a világon. Idén a világ minden tájáról több tízezer zarándok vett részt a jubileumon, elsősorban a szegénységben és kiszolgáltatottságban élők, akiket egyházmegyei jótékonysági szervezetek, önkéntesek és munkatársak segítenek. A jubileumi eseménysorozat pénteken kora este 17:30-kor kezdődött a Francia Testvér nevű egyesület által szervezett irgalmasság virrasztásával a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Másnap november 15-én, szombaton délelőtt 9 órától délután 3-ig a zarándokok átaladtak a Szent Péter bazilika Szent kapuján, majd ezt követően 4-kor kezdődött a testvéregyesület újabb Mária imája a Szent Péter téren. A szegények jubileumának csúcs eseményen volt a szegények szentmiséje, amelyet Leó pápa mutatott be Szent Péter téren vasárnap délelőtt. Ez alkalommal a pápai oltár mellett köszemlére helyezték Labr Szent Benedek József erekjét, amelyet a római Santa Maria del Monte, a hegyi boldogasszony templomában őriznek. A mindössze 35 éves korában elhunyt francia származású férfit 13. Leó pápa avatta szenté 1881-ben, akit életében a 18. század közepén Isten vagabondjának, szent hosszú éveken át több szerzetes rendnél is próbálkozott, hogy felvegyék, de mindenütt elutasították, míg nem felfedezte saját hivatását, a vándor prófétaságot. Rövid élete végén Itáliában maradt, bejárta a szent helyeket, és fáradhatatlanul hirdette Isten szeretetét. Megjárta Assisit, Loretót, míg végül Rómában a Kolosszum környékének lett utcai lakója, akit szerettek, becsültek és tiszteltek az emberek. Ő a hajléktalanok védőszentje. Leó pápa felavatta Szent Márton Orvosi Rendőri Intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. November 14-én pénteken Leó pápa felavatta Szent Márton nevére keresztelt új orvosi rendőri intézetet, amely az apostoli alamizsna hivatal gondozásában készült el Kondrát Krajewski bíboros pápai fő alamizsnás vezetésével. A röntgenkészülékkel is ellátott kis klinika feladata, hogy ellássa a Vatikán és környéke a borgó szegényeit, főként a hajléktalanokat, akik gyakorta szenvednek el kisebb-nagyobb baleseteket. A pénteken átadott Szent Márton rendelő intézet valójában fiú testvére a Szent Péter tér oszlopsora alatt 10 évvel ezelőtt felavatott Madre de Misericordia, az irgalmasság anyja klinikának, amelyet 2015-ben Ferenc pápa áldott meg. A szeretett szolgálati dikasztérium pénteki sajtóközleménye szerint a Szent Márton rendelő intézet a legmodernebb felszereléssel ellátott 2 új orvosi szobával és egy új radiológiai szolgálattal, röntgengéppel rendelkezik. E legmodernebb röntgengépnek köszönhetően lehetővé válik a tüdőgyulladás, csonttörések, daganatok, degeneratív betegségek, besekövek és bélelzáródások gyors és pontos diagnosztizálása, vagyis olyan állapotoké, amelyeket a szegénységben élők gyakran figyelmen kívül hagynak. Ezen állapotok korai diagnózisa lehetővé teszi a megfelelő kezelés időben történő megkezdését, hozzájárulva a hajléktalanok életminőségének javításához. A 2015-ben felavatott Irgalmasság anyja nevű klinika továbbra is szolgálatban áll a kolonnádok jobboldali külső lépcsője és a vatikáni városfal között. A Vatikán Városi Kormányzóság egészségügyi és higiéniai igazgatóságával együttműködésben létrehozott új intézmény, a Szent Márton rendelő intézet átfogó ellátást nyújt a segítséget kérőknek. Rendeltetése szerint olyan hely, ahol a rászoruló embereket szívesen látják és gondoskodnak róluk, így visszaadva nekik emberi méltóságukat, a szeretett szolgálat ajtaján kopogtató szegényeknek, a rászorulóknak, akikben nem egy hajléktalant, egy szegény kell látnunk, hanem sokkal inkább Jézus magát, hangsúlyozta Konrád Krajewski bíboros, a Szent Atya fő alamizsnása. A most átadott Szent Márton rendelőintézet valójában kiegészíti az Irgalmasság anyja klinika szolgáltatását, amely immár 10 éve ingyenes napi egészségügyi ellátást nyújt a szegényeknek, a peremre szorult, nehéz sorsú embereknek, közvetlenül az evangélium és az egyház társadalmi tanításának alapelveire támaszkodva. A pápai Caritas klinikáján havonta több mint 2000 egészségügyi szolgáltatást nyújtanak teljesen ingyenesen, 120 önkéntes orvos, ápoló és egészségügyi szakember munkájának köszönhetően. Emellett körülbelül 10 000 szegény embert látnak el 139 különböző országból. A mai napig 102.060 egészségügyi szolgáltatást nyújtottak teljesen ingyenesen a leginkább rászorulóknak, és 141.200 gyógyszercsomagot osztottak ki. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a napi adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Tóth Árpád, katonasír. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje ferde már, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, és rojtul ráfagyott. Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog, míg lent a néma bíborban derengő mélységben zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha veres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még bús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmodd, hazaértél, s ugat vén hű ebed.
Tóth Erpád Katona sír című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Tóth Erpád költő műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a Lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Erpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni Független Újság színkritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol a házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írta, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Istenem, Uram, Teremtőm és Megváltóm, újítsd meg ma bensőmben szent lelkedet, védj befogadott gyermekeid sorába, mint újszülöttet, hogy örvendve hirdessem az ígéret fiaival, elnyertem kegyelmed árán, amit a természet nem adott meg. Adj nagy hitet, vigadó reményt, adj tűrést a bajban, örömet a te dicséretedben. Add, hogy buzogjon bennem a lélek, hogy neked, igaz királyomnak híven szolgáljak, és éberen kitartsak veled éltem fogytáig. Add, hogy amit most reménykedve hiszek, akkor színről színre lássam, lássalak téged isteni mi voltodban szemtől szembe. Ott te leszel újjáalkotóm, ott édes színed előtt legyen örök nyugvásom. Ámen, ámen, ámen.
Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsoraink